Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amen. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található példabeszédek könyvében, a 9. fejezetben. Az első 12 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Példabeszédek könyvéből, a 9. fejezetből az első 12 verset olvasom. A bölcsesség házat épített magának, 7 oszlopot faragott hozzá, levágta vágómarháját, megfűszerezte borát, és megterítette asztalát. A lányokat küldött ki, hogy így kiáltsanak a város magasan fekvő pontjain, aki tapasztalatlan, térjen be ide. Az esztelennek pedig ezt mondja, jöjjetek, egyetek a kenyeremből, és igyatok fűszerezett boromból. Hagyjátok el az együgyűséget, és éltek, járjatok az értelem útján. Aki meginti a csúfolódót, maga fog pironkodni, aki megfeddi a bűnöst, magát szennyezi be. Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged, de fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged. Adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei. Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs. Ha csúfolódó vagy, magad vallod kárát. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy tőled tanulhatunk bölcsességet, te építetted meg ezt a házat, hogy idejöve igyunk a te borodból, és a te megterített asztalodnál üljünk most le. Te küldted ki a bölcsesség lányait, hogy a város minden pontján meghirdessék, hogy ingyen lehet tőled bölcsességet venni. Mi is itt vagyunk most, bár sokszor csúfolottunk életünkben, és nem gondoltunk a bölcsességgel, ezért a magunk útján járunk. De kérjük most, adj nekünk olyan bölcsességet, amely jobb belátásra, helyes látásmódra indít bennünket. Hadd, hogy ha már bölcsek lettünk, akkor a tanítást ne vessük ki az életünkből, hanem még bölcsebbek legyünk. Őrizd meg bennünket a magamutogatástól, vagy attól, hogy már taníthatatlanok vagyunk. Taníts bennünket, kérjük. És hadd, hogy amit tőled tanulunk, az az életünket mentse, és segítségünkre legyen. Amen. Máté evangéliumából a 6. fejezetből a 19. verstől a 21. versig olvasom Istenünk igéjét. Tehát Máté evangéliumából 6. fejezetből 19. verstől a 21. versig. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az elmúlt Isten tiszteltem, az igénk az volt, hogy amikor valaki az eke szarvára veti a kezét, és hátrafele tekint, az nem alkalmas az Isten országára. És ott szóltam az ellentétekről, amelyben ugye az életünket éljük, úgymond a jó és a rossz között éljük meg az életünket. Ezt Ádám és Éva története mutatja, a jó és a rossz tudás fájáról való evés. Szimbóluma az ezt jelenti, hogy mindig ember, aki a Földön élsz, jó és rossz között éled az életedet. Az egész életed lényegében döntések sorozata, ha nem döntesz, akkor is döntesz, mert az is egy döntés lesz, de mindig választanod kell, jó és rossz között. Nincsen semleges terület. Jézus pedig megérkezik ebbe a világba, és akar nekünk segítséget adni egy olyan helyzetben, amikor mindig ebben vagyunk, hogy jó és rossz döntenünk kell. Döntünk jól is, rosszul is, de Istennel kapcsolatban még nehezebb helyzetben vagyunk, hiszen Isten tökéletes, ugye, és olyan dolgokat kér tőlünk, ami ezt a tökéletességet megkívánja. Hát mondhatjuk azt, mindig legyek jó, ugye mindig szeressem fele barátomat, szeressem önmagamat, segítsek másoknak önzetlenül, és hát sorolhatnánk, hogy mik azok a dolgok, amelyeket úgymond Isten kérhet tőlünk, tehát akkor azt érezzük, hogy nekünk csak jónak szabad lenni. És ez egy iszonyatos nagy felszabadulás, hogy lehetünk jók, de másrészt egy iszonyatos nagy teher, mert nem fogunk tudni jók lenni mindig. Magunknak sem, ugye még nem is tettük hozzá, hogy milyen bonyolult ez a kérdés, hogy nekem is legyen jó, aztán másoknak is legyen jó, aztán sokaknak, és hogy egy nagyobb közösségnek is, és látjuk, hogy ez lehetetlen dolog. Ezért aztán láthatjuk az Isten igéjében, hogy néha furcsa dolgokat kér Jézus, és ezzel kapcsolatban feszültségbe kerülünk, és épp erről beszéltem, hogy a döntés Jézus mellett is, ugye mondhatjuk, az hasonlít a jó és a rossz közötti döntés helyzetéhez. Mert Jézus azt mondja, hogy kövess engem, akkor ez nekem olyan, mintha a jó és a rossz között kellene döntenem, mert egy kicsit úgy tűnik, ha nem követem Jézust, akkor én a rosszat választom. A prédikációk nagy része erről szól, hogy bíztatjuk az embereket, hogy kövessék Istent, bízzanak Krisztusban, döntsenek jól. De ugye a gyakorlat azt mutatja, hogy igen, tudunk dönteni, de sokszor nem tudjuk követni Krisztust, és feszültségbe kerülünk megint, mert a jó és a rossz megint ott van, még a Jézus melletti követésünkben is, mert ha ugye nem követjük Jézust, akkor már megint a rosszat választottuk. És erre mondtam én megoldásképpen, hogy Jézus, amikor önmaga követésére hív, vagyis arra hív, hogy fogjuk meg az eke szarvát, és jussunk el az Isten országába, induljunk el, másfajta döntést akar nekünk adni. Ezt próbáltam a múlt alkalommal aláhúzni, lehet, hogy nem sikerült, azért próbálom még egyszer tisztázni, bár lehet, hogy sikerült. Mi is ez a másfajta döntés, ezt még most mélyíteném. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy az eke szarvára veted a kezedet, és ne nézz hátra, ezt én azzal hoztam párhuzamba, hogy nem két dolog között döntesz, a jó és a rossz, hanem önmagadat adod át, és itt a különbség, önmagadat adod át valaminek, vagy Krisztusnak, vagy Istennek, azt, aki dönteni szokott. Ugye? Így már érthető. Egyébként, ha döntesz, akkor válaszutak között döntesz. De amikor Krisztus azt mondja, hogy kövess engem, akkor nem döntesz jó és rossz között, pénz, vagy szegénység, vagy szeretet, vagy gyűlölet. Mert ezek ellentétek, és emészteni fognak téged, hanem egy dolgot kér tőled Isten, ami lehet, hogy a legnehezebb, de egyben így tudsz kiszabadulni, hogy te most ne döntsél jó és rossz között, csak egy dolgot tegyél meg. Önmagadat add oda. A többit bízd rám. Jó? Tehát ez a mesternek a tanácsa, hogy ne keveredjél bele, hát az egész életed erről szól, hogy ide futsz, oda futsz, visszafutsz, megbánod, aztán megint nem bánod meg, aztán azt mondod, hogy csak azért is, nehogy már én legyek a lúzer, és ebből áll. És ebből soha nem fogunk tudni kijönni. Leszünk győztesek, vesztesek, és valahogy élünk. És a közben mondjuk, hogy Istenem segíts. És aztán ahogy segít, ugye, ezekben a dolgokban, de valahogy érezzük, hogy te olyan, mintha Istennel sem keveredtünk volna ki ebbe a szorultságból. Tehát, az eke szarvára vettem a kezemet, és nem nézek hátrafele, azt jelenti, hogy önmagamat adtam oda, és megyek. Most mondhatom, azt nem tudom, hogy hova. Ez persze megrémíthet. De ha tudnád, hogy hova mész, akkor megint döntened kellene, hogy ezt akarod, vagy nem. Nem tudom, érted a problémát, vagy értjük a problémát. Ha mindent elmondan neked előre Isten, hogy ez lesz veled, és úgy mond, úgy kerülsz döntéshelyzetbe, hogy na, ezt akarod-e, akkor megint belekerülnél abba, hogy most te akarod, és hát ezt most nem akarom. Ugye? Ugyanaz a probléma jön, lépten nyomon vissza. Ennek ellenére majd kell hoznod döntéseket az életedben, Kriszt, vagy Isten mellett is, mert az életed megy majd tovább, ugyanebben a világban fogsz élni, minden ugyanúgy fog hatni rád, de miben leszel más? Abban, hogy van egy másik döntésed, amiben egy szabadságot kaptál, van egy tiszta tér az életedben, ahol úgymond önmagadat adtad át, ahol ezek a döntéseid megjelenhetnek, de nem ezek határoznak meg téged, nem az határoz meg téged, hogy sikeres vagy, nem az határoz meg téged, hogy sikertelen és kudarcos az életed, az Istennel szemben miért határozna meg téged? Az mondja meg az Isten előtt, hogy ki vagy, hogy most kudarcaid vannak? Mert lehetnek, és lesznek is, és majd ha te úgy érzed, akkor vesztesként fogsz leülni Isten elé. Kudarcom volt. Vagy ha sikeresen jössz be, akkor azt mondod, én egy áldott ember vagyok, mert ilyen és ilyen áldás van az életemben, és én sikeresen, akkor úgy jössz be a padba, hogy kihúzhatod magadat, mert az Isten téged szeret. Ugye? Ez is egy csapda, mert lehet, hogy a következő nap, vagy egy év múlva te vesztesként ülsz be. És akkor azt hiszed, hogy Isten nem szeret. És itt keveredünk bele ebbe a nehéz helyzetbe, hogy a viszonyítási alapunk a kezdeti döntés, tehát azért fontos Jézus melletti döntés, mert kikerülünk ebből a hamis látásmódból, és ez a legnagyobb dolog. És erre fog bennünket Jézus megtanítani, hogy hogyan tudjuk ezt a látásmódot az élet minden területén alkalmazni, annak ellenére, hogy a jót és a rosszat természetesen tapasztalni fogjuk, és meg kell vele küzdenünk. De hogy hogyan küzdünk meg, az nem mindegy. A bölcsességről szólt a példabeszédek könyve, ugye egy épületről beszél, és szimbólumokban beszél, lányokról beszél, akiket kiküld, a lány ugye a kedvességnek, a szeretetnek a szimbóluma, annak, hogy ha egy ifjú lány hív valahova, most értsük ezt pozitívan, akkor annak engedünk, mert ártatlanság van benne, kedvesség van benne, őszinteség van benne, és egy vendégségbe hív. És azt mondja, hogy ott van bor, meg van terítve az asztal, és oda le lehet ülni, és nem valami hétköznapi dolgot lehet itt megtanulni, hanem magát a bölcsességet. Mi a bölcsesség? A jónak és a rossznak az egyensúlyát tanuljuk meg. A harmadik út. A bölcs ember is megtapasztalta a szenvedést, hozott rossz döntéseket is, hozott jó döntéseket is, de megtanulta belőle a bölcsességet és az igazságot, és tud majd segíteni azoknak, akik szintén hasonló helyzetbe fognak kerülni, és segítségére lesz azoknak, akik bajba jutnak. Mert a baj az lehet jó is, amikor nagy áldást kapsz, az is lehet neked baj. Mert nem biztos, hogy a sikert el tudod hordozni. Nem bánt téged senki. Csak meg kell tartanod azt a sokat, amit van. Ha kevesed van, az is baj, mert akkor szűkölködsz. Mindennek ki vagy szolgáltatva. De azt is meg kell tanulnod. Ezért mondja Pál apostol, hogy megtanultam bővölködni és szűkölködni is az Istenben. Mind a kettőt meg kell tanulnunk. És egyébként az élet dolgait. A csúfolódó, mint szimbólum, feltűnik. A csúfolódó az, akinek bármit mondhatunk, soha nem jó. Ha jóra tanítjuk, az nem jó neki. Ha bölcsességre próbáljuk tanítani, akkor mindenben hibát fog találni. És ebben ráismerhetünk a szomszédunkra, az ellenségünkre, vagy olyan emberekre, akik ilyen nagyon csökönyösek, de ráismerhetünk saját magunkra is, hogy magunkban is van ilyen. Amikor bármit lehet nekünk mondani, úgyis a magunk feje után megyünk. És a csúfoló az az, aki a lényeget nem akarja látni, és talán gúnyolódik, van neki is bölcsessége, mert néha fölfedi az álszent dolgokat, hogy biztos, hogy rámutat, csak a saját álszentségére nem mutat rá, hogy ha mindent megcsúfolunk, a végén mi marad. Most egy picit lábjegyzet, a liberalizmus ide jut el. Ha már semmi nem érték, és minden értéknek van egy olyan érték folytatása, hogy ez nem lehet érték, mert valakit megbántunk azzal, ha ez érték, mert ő neki az nem érték, akkor mi lesz a vége? Tehát valamikor kimondhatunk valamit, hogy minden csak viszonylagos. Ez a csúfolódásnak a legmagasabb foka, mert már nem lehet mondani. Semmi, mindenre van egy jó érv, hogy de ez egyébként miért nem jó. És akkor a jó és a rossz abszolút hatalmat gyakorol fölöttünk, most képzeljük ezt el, mert nincsen ilyen értelemben semmiféle viszonyításunk, mert a jó és a rossz mindig vándorol. És egy adott helyzetben, ha te mondjuk jót akarsz, te is lehetsz rossz. Hát te leszel a köz ellene. A nagy ellenfél, akit le kell győzni, mert valami rosszat akarsz ráerőltetni a többiekre, miközben lehet, hogy jó az, amit akarsz. Lásd Jézus. Valami rosszat akart ráerőltetni itt az emberekre, mégis megfeszítették. Ő volt a közös ellenség. Gyorsan meg kell szüntetni. Pedig csak bölcsességre tanította az embereket, csak mi volt a baj, hogy a csúfolódoknak a nagylábújára rálépett. És az nem tetszett. Mert mindig olyan bölcs volt, hogy kibújt. Na ez volt az a fajta út, ez az az út, amire Jézus hív bennünket. Nem azért hív bennünket, hogy mi csúfolódok legyünk. Ne üljünk a csúfolódok székébe, hanem inkább az Úrtól tanuljunk bölcsességet. Mert ezáltal tényleg megmentjük magunkat, és ez egyik legfontosabb dolog. Miért akarok én máson segíteni mindenáron, amikor magamon nem segítettem? Én nem vagyok a keresztény felebaráti szeretet ellen, de az Isten soha nem kéri azt tőled, hogy másokat mentsél meg, ha magadat nem mentheted meg. Az más kérdés, hogy Jézus is megment bennünket, de ő már meg van mentve. Nincs is benne a csapdába. Te meg akarsz menteni másokat, ez a bölcsesség, és magad nem vagy bölcs, másokat tanítasz, és magadat nem tanítod, mondja a Szentírás. Hát ki véd meg téged, ha te másokat tanítasz, de magadat nem tanítod, és te nem leszel bölcs, magadat nem mented meg, és te másokat akarsz megmenteni, óriási nagy csapda. Mentesz másokat, magadat elveszíted. És itt ez a kérdés, azt mondja Krisztus, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Vagy más helyen azt mondja, hogy keressétek először Isten országát, és utána mindezek megadatnak nektek. A példabeszédek könyve ezt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Tehát ez azt jelenti, hogy gyűjteni a mennyben, ez nem olyan egyszerű dolog, nem azt jelenti, hogy itt a Földön akkor mindenről lemondok, és akkor már gyűjtöttem a mennyben. Ez megint egy féligasság. Bármiről is mondasz le a Földön, attól még nem biztos, hogy lesz kincsed a mennyben. Miért? Mert nem ismered meg azt, aki a mennyben lakik, az Isten, nincs vele kapcsolatod, nem ismerted meg őt. Az, hogy mondjatok le dolgokról, ez a jó és a rossz világában azt jelenti, Jézus szava nyomán, hogy ne legyél rabja semminek, légy szabad arra, hogy megismerd azt a Szentet, aki a mennyben lakozik, és ha azt megismerted, akkor kincsed lesz a mennyben. Mi lesz a te kincsed? Nem úgy gyűjtögetik, hogy mindig adtál valamit, és akkor majd ezért neked a mennyben egy mennyei piros pontok összegyűlnek, mint egy bankszámla, és sok kincsed lesz ott fönt, és ha majd fölmész, akkor ezt kiveheted, mert ez a tiéd lesz. Nem, a te kincsed Isten. Őt nem lehet ellopni. Nem lehet becsapni, a moly nem fogja megrágni. Nem megy ki a divatból. És nem lesz értéken alul, és nem devalválódik az Isten értéke, nem szűnik meg Istennek lenni. Hónap már nem Isten. Eddig Isten volt, hónaptól már nem Isten, mert vége az ő korszakának. Nem lesz ilyen. Míg a Földön bármit gyűjtesz, bármit halmazol föl, vagy olyan dolog, mondjuk 30 évre visszanézve éppen költözés alatt állok, és kiürítek egy lakást, és látom, hogy mennyi mindent felhalmoztunk. Mennyi kincs. Remegett és örült a szív, hogy összegyűjtötte ezeket, és boldog volt, amikor hazavitte. És ma mi? Nyűg és teher, hova rakjam? Ide rakjam, oda rakjam? Most eldobjam, vagy ne dobjam? Vagy kinek kell ez? Mert már nekem se, meg másoknak sem. És ezért küzdöttek szüleim, Persze jó, hogy volt, mert akkor persze, hogy segített. De csak mondom, hogy mi, ami kincs volt, ott volt a szívünk, az életünk, és mindent odaadtunk érte, persze egymásért, mert nem a dolgokért éltünk, de néha élünk a dolgoknak is, és aztán utána mi marad? Halkan mondhatjuk, hogy semmi. Ezzel futottunk. Na és ettől a fajta helyzettől akar, ahol a kincsed van, ott lesz a szíved, mondja Jézus. Ez egy hatalmas igazság, most már csak két dolgot kéne eldönteni. Melyik a fontosabb, a kincs vagy a szív? Mit üzen ezzel Jézus, hogy mire figyeljünk? Ahol a kincsed, ott lesz a te szíved, hogy arra figyeljél, hogy mi a te kincsed, hogy mit gyűjtögetsz, mert akkor ott lesz a szíved, vagy arra figyelj, hogy hol van a te szíved, mert amilyen a te szíved, olyan kincseket fogsz gyűjteni. Értjük a problémát? Hiába mondom én valakinek, hogy gyűjtsön értékeket, meg ez az érték, ha az ő szíve nem olyan, és számára semmit nem jelent. Hát nyissam ki a Bibliát, hát utolsó lesz, gyerekek. Hát miért nyissam ki? Vagy jöjjek el, hogy segíts, imádkozzam Istenhez. Hát miért? Hát inkább elmegyek a szomszédhoz, vagy bármit teszek, kitalálom, hogy hogy lehet kijutni. Hát boldog leszek, ha kell, ha nem, de én tudom, hogy hogy leszek boldog. Hát nem segítségkérésből még, vagy ilyen egyéb butakból, senki nem lett boldog, mondhatná. Tehát amilyen a szíve, ugye? Olyan lesz az ő értékrendje. De fordítva is igaz, amilyen az értékrend, aztán a szívét megfogja majd. És nem tudjuk, hogy mi fogott meg mit. A kincs, a szíved, vagy a szív teremtett kincseket. És tart értékesnek dolgokat. Na, mindjárt látjuk, hogy szükségünk van a bölcsességre. Mert az általánosítások, és rámondunk valamit, hogy te most ne fussál a pénz után, mert a pénz az rossz dolog, az lehet egy nagyon buta mondat, mert abban a helyzetben annak az embernek ki kell használnia úgymond a lehetőséget, és igen, vállalja el, mert gazdag úgymond jobb módban fog élni, több ideje lesz Istenre. Csak erre nem gondolunk, hogy a pénz az eszköz. Arra, hogy nagyobb szabadságunk lesz, nem vagyunk kiszolgáltatva mindennek, van időnk önmagunkra, másokra, van időnk Istenre. Tehát nem, a jó és a rossz az viszonylagos, mert pénzzel lehet jót tenni, és lehet tönkre tenni valamit. Lehet segíteni vele. Mindezt mi határozza meg? A bölcsesség. Hogy mire használom, és milyen a szívem? Úgy használom mondjuk a rossz kincset, a pénzt. Ugye itt Jézus nem arról beszél, hogy ne legyen pénzünk, bár úgy tűnik, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, hanem a gyűjtés, a szenvedély, ami a szívben lakozik, ami elhomályosítja az értelmét és az egész életét, az fölemészti őt, és ez kivetül a pénzre, az anyagiakra, annak a birtoklására. Nem a pénz a rossz, hanem a hozzávaló viszony, a gyűjtés. A gyűjtés szenvedély, és erre mondja, hogy te inkább, ha már annyira szeretsz gyűjteni, hogy ott van benned egy szenvedély, akkor javaslok neked egy másik utat. Ezt a szenvedélyt fordítsd át a másik irányba. Szelídítsd meg. Nem kell elfolytanod magadban, ha van, ha értéket szeretnél, csak akkor nézd meg, hogy mi az igazi érték, és azt szeretheted. És már is nincs elfolytás az életünkben. Ez a másik nagy probléma, hogy azt hiszük, hogy Jézus mindig olyan útra hív bennünket, ahol le kell mondanunk, és utána ugye most mi van? Ez sincs nekem, az sincs nekem, mi lesz? És akkor kellenek az ajándékok, mert különben nem mondunk le, olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Ha nem kapjuk meg a következő játékot, nem indulunk el. Nem változtunk. Felnőtt játékaink vannak. Felnőtt kincsek vannak, mint a gyereknek megvoltak is. Kincse, amiért ő élt, halt, és anélkül le se feküdt. Higgyük el, hogy felnőtt emberként ugyanígy megvannak a mi kincseink, anélkül le se fekszünk. Ha az nincs meg. Nem vagyunk nyugodtak. Nincs biztonságban az életünk. Tehát ez a harmadik út, ha így nézzük, hogy önmagadat átadod a szívedet, tanulsz bölcsességet Istentől, és aztán az egész életedben a jó és a rossz, és mindaz, amiben vagy, át fog értékelődni, és lesznek dolgok, amiket elengedsz, és lesznek dolgok, amiket megragadsz, és ezt ki fogja megmondani? Én fogom minden megmondani, hogy te ezt tedd, vagy azt tedd? Nem. Mert egyik ember sem lehet annyira bölcs, hogy megmondja a másik embernek, hogy neki mit kell tennie. Most lehet, hogy önmagam ellen beszélek.
Én honnan tudjam, hogy neked mi a jó? Isten szerint. Tudhatom? Hát, ha Istentől megkapom ezt a kegyelmet, és azt mondom, és ezt fölismered, és elfogadod Istentől, hogy most én tanítottalak valamire, akkor az jó. De egyébként én nem tudhatom. Én vakon állok itt, és azt se tudom, hogy veled mi van. És te vakon ülsz velem szembe, és nem tudod, hogy velem mi van. Csak a bölcsesség ezért kell, hogy amikor a bölcsességre jut egy ember, akkor esetleg együtt érez, átlátja, megkapja azt, hogy ja, te is abba vagy. És akkor tudunk segíteni, de akkor sem biztos, hogy a másik embernek ugyanúgy kell cselekedni, mint nekem. De így jön az isteni vezetésnek a fontossága, hogy gyűjtsél kincseket a mennyben, ha a mennyben gyűjtesz, a mennyből kapsz, keresd először Isten országát, a mennyből kapsz segítséget, vagy bölcsességet ahhoz, hogy járj az úton. Ezért mennek ki a lányok a példabeszédek könyvébe, hogy hirdessék az utcákon a bölcsességet, hogy gyertek és vegyétek, mert ha nem veszitek, akkor az életetek is egyre rosszabb lesz, és az életetek egyre gazdagabb lesz. Éveket kaptok vissza, ha bölcsességet tanultok, és éveket veszítetek az életetekből. Hát az ember egy rossz döntés, hogy bármi után nem tanult bölcsességet, olyan nehéz helyzetekbe kerülhet bele, hogy éveket veszít az életéből. És ha valaki jó döntésre jut, jó időben, éveket nyer, életet nyer, nem csak a saját magáért, mert magán is segíten, hanem még másokat is menthet. De a sorrend mindig úgy van, hogy csak azt tud menteni, most jóért, aki maga is megmentődik. Az, aki segít, az magán is segített, és úgy tudod segíteni a másikon. Ezért fontos a te szíved. Mert ha ott van, minden féltett kincsnél jobban őrizd meg a szívedet, itt a szív alatt a bölcsességünket is érthetjük, a gondolkodás, értelem, az akarat, a cselekvés középpontja, ez a te bölcsességed. A szíved a bölcsességed, nincsen bölcsességed, szíved nincs tisztán Isten előtt, valamit gyűjtesz, valamiben vagy állandóan forgolódsz benne, lekötöd magadat, nincs is időd arra, hogy bölcs legyél. Reagálsz. A jóra, jól. A rosszra, viszont. Szemed szemért, fogad fogért. Mindenki megkapja azt, ami jár neki. És te is megadod. És neked is megadják. Most néhány példát mondok. Egyszer volt egy ember, akit nagyon idegesített az, minden példa kicsit furi, de valamit el akarunk vele mondani, hogy van saját lábnyoma és saját árnyéka. És eldöntötte, hogy ettől szeretne megszabadulni. Ezért aztán elkezdett futni. De ahogy futott, észrevette, hogy nem tudja elhagyni a saját árnyékát, logikus, és egyre több lábnyoma is lesz. Aztán azt gondolta, hogy ez egy olyan kudarc, amit hát valahogy orvosolnia kell, és úgy döntött, hogy talán, hogyha minél gyorsabban fut, akkor megszünteti ezt a problémát, és egyre gyorsabban futott. Azt hitte, hogy az a baj, hogy nem fut elég gyorsan, nem adja bele teljesen az ő erejét, akaratát. Nem akarta igazán. Most igazán akarja. De nem ismerte fel azt az igazságot, ha egyszer behúzódott volna az árnyékba, és egyszer leült volna, akkor megszűnt volna az árnyéka, és nem lenne lábnyoma. Mi a bölcsesség? Ha egyszer megértenéd, hogy nem attól lesz jobb az életed, hogy inat szakadtából futsz, valami elő, hogy valamit megoldjál, és egész életedet föláldozod, hanem csak észre kell venned, hogy a mindenható Isten árnyéka ott van a te életeden, és beárnyékol téged, és az, ami téged zavar az életedből, a te árnyékod, vagy a te lábnyomaid, és mindaz, amit meg kéne oldani, azt az ő árnyékába helyezed, akkor megszűnik a te árnyékod, és a te lábnyomod is, mert a kegyelem fogja igazgatni a te utadat, és nem te rohangálsz jobbra-balra, mert belefáradsz. És aztán mondhatjuk, hogy Istenem segíts, de mihez? Hogy most egy nap alatt 45 kilométert fussak le, ne csak 10-et? Ahhoz adjon erőt neked Isten? Ahhoz is néha kell, hogy egyre többet tudjál teljesíteni. De nem biztos, hogy a megoldás teljesítményből fakad. Nem az erősek öröklik az Istennek országát, hanem ugye van ez, hogy a gyengék meg az utolsók. Miért? Mert már annyira elfáradt, hogy abba hagyta. Abba hagyta azt, amit csinált, és valami azt mondta, ez most már így kész nem. És ekkor szoktak általában úgymond dönteni az emberek Isten, mert belefárad, de miért? Isten nem akarja, hogy belefáradjál, csak te jutsz el odáig. Isten nem fáradtságos utat akar, csak ugye a bölcsesség, mire megértjük, addigra eljuttathat bennünket oda. Vagy pedig a kétségbeesésig, vagy veszünk új cipőt, vagy kitalálunk valami mást, ami által azt mondjuk, hogy nincs is árnyék. Ne nézzünk oda. Ennyi. Nem nézzünk oda, nincs. Nincs lábnyomod, csak ne nézd. Ne foglalkozz a lábnyomoddal. Nem? Modern ember, önmegvalósít, és azt mondja, nincs árnyék, nincs lábnyom. Fussunk, és légy boldog. Nem tudsz boldog lenni? Tanuld meg. Hogy kell boldognak lenni? Vehetsz 30 könyvet, ha gyorsan bemész a könyvesboltba, és mindegyik valahol arról szól, hogy legyél boldog. És nem mondom azt, hogy nem segíthet. Csak hogy ez az igazi boldogság, hogy amiről Jézus beszél, itt tennék különbséget, az nem az a fajta boldogság, mert ez úgy már van neked akkor. Másik, a vágy. Ugye, ez is egy olyan dolog, ahol a te kincsed, ott van a te szíved, amikor gyűjtünk, van bennünk vágy. A vágy az életünk alap érzése, vágy nélkül nehéz élni. Sőt, azért élünk, mert úgymond bennünk van a vágy, az életszom is egyfajta vágy, az élet szeretete. Vagy ha megnézzük, pont ennek az ellenkezője, az, amikor az ember már nem szeretne élni. Az is egy vágy. És már nem szeretnék élni. Kész, vége. Elegem van, nincs tovább. Az is egy vágy. Másik történet. Egy Nobel-díj átadásról van szó, amikor egy sebész megkapja a Nobel-díjat, és megkérdezik tőle, hogy maga most akkor egy boldog ember. És akkor így válaszol, mindig táncos akartam lenni. Mindig azt szerettem volna lenni. Soha nem akartam sebész lenni, és nem akartam tudós lenni. Ráadásul nagyon sikeres tudós lettem, és nagyon sikeres sebész lettem. Súlyos teher ez az én számomra. Egyszerűen csak táncolni szeretek, igazából a szívem legmélyén. És amikor látok valakit, aki táncol, vagy ennek él, akkor mindig azt érzem, hogy elpocsékoltam az életemet. Én más szerettem volna. És valahol a szívem mélyén én egy szomorú ember vagyok. Mit kezdjek a Nobel-díjjal? Nem leszek többé tőle táncos, és nem valósította meg az álmaimat. Morbid egy kicsit a történet, de mégis sokszor az életünk ilyen morbid. Elérhetünk hatalmas dolgokat, és lehet, hogy azt mondtuk, hogy ez a kincs, hogy én tudós leszek, orvos leszek, jót teszek, és élt is ezért, és biztos, hogy volt benne azért öröm, de ott volt a szívében valami más, amire nem figyelt. Megemésztette őt. Az egész életében visszaköszönt neki. Most akkor ez mi volt? A szíve volt, vagy pedig a kincse, ami mellett elment? Ezt mindenkinek egyénileg kell eldöntenie. Hogy a szíve miatt, mert elveszítette a szívét, az életét, és gyűjtött más kincset, azért jutott el ebbe a úgymond nehéz helyzetbe. Ugye? És ebben az esetben azt mondjuk, akkor lehet, hogy neki figyelni kellett volna a szívére. Mert mivel a szívét nem ismerte, hogy ő igazából táncos akar lenni, lehet, hogy egyszer egy adott pillanatban valamelyik szülő, vagy valamelyik ismerőse rábeszélte, hogy te figyelj, neked nagyon jó lesz az orvosi pálya. tehetséges vagy, jól tanulsz, szereted a biológiát, szeretsz embereknek segíteni. Ugye, hogy jó ez neked? Hát a tánc is jó, de hát az egy mulandó dolog, nem? Mégiscsak nagyobb ember lehetsz. Nagyobb ember is lett. Csak valami hiányzik neki. Olyan nagy ember lesz, hogy még nagyobb és annál nagyobb, akkor is hiányozni fog neki. Mit kell akkor tenni? Meg kell öldökölni a szívünket? És azt mondani, hát most már így van, felejtsük el. Csak ez a kérdés, az ember megölheti a szívét? Át tudsz rajta menni? Meg tudod úgy folytani, hogy ne éljen tovább? Miért nem? Mert az te vagy. És ezért nagyon fontos, hogy a szíveddel mit csinálsz, hogy mondtam a harmadik út, hogy átadod Istennek, mert ha tegyük fel, te orvos leszel, és nem leszel táncos. A példánál maradva, de Istennél van a te szíved. Lehet, hogy rossz döntés hoztál, már nem tudsz táncos lenni. De lehet, hogy a szíved mégis megmenekül. Nem ő szomorúan, hogy jaj, elrontottam az életemet, mert a szívedben meggyógyít téged Isten. Mert lehet, hogy ebben a történetben az is benne van, hogy nem a tánc adja meg neki az értelmet. Csak ő azt hiszi. Az is egy Nobel-díj. És lehet, hogyha táncos lett volna. Azt nem tudjuk, hogy akkor mit él meg. Ezért a szív a legnagyobb titok. Egyszer ezt mondja, egyszer azt mondja, hogy ez az igazi, ezért küzdjél. De sokszor ugye nem tudjuk biztosan. Viszont az is baj lenne, ha most azt mondanánk ennek az embernek, hogy ne menjen el táncolni. Nem? Mert honnan tudjuk mi azt, hogy nem az az útja? Ehhez kell a bölcsesség, hogy ezt eldöntsük. És ha mások döntenek helyettünk, akkor nem tudjuk. Ha mi döntünk, sokszor akkor sem tudjuk, mert ki vagyunk szolgáltatva, ugye, hogy most akkor melyik legyen az érveknek és ellenérveknek. És ezért személyes ez a dolog, és aztán Istennel vagyunk. És azt is jól érteni, milyen nehéz, ugye, de onnan jön a bölcsesség, mert amit belülről megértesz, megmented magadat, az a tiéd, a szent terület. Ezért van, aki elhagyta mindenét Jézusért, és van, aki nem hagyott el semmit, és mégis övé Jézus. Valakinek el kellett hagynia, valaki pedig nem hagyott el semmit, és mégis megtalálta. És egy utolsó példa, mert rohant az időnk. A másik nagy gondolat, ha már ne gyűjtsünk magunknak kincseket a földön, meg gyűjtsünk magunknak kincseket a mennyben, ugye akkor például egy jó kincs gyűjtési mód az, hogy segítsünk másoknak. Hát ez egy keresztény gondolat. Nem? Jézus is segített. Hát akkor mi is segítsünk, mert Jézus is a szeretetet tanította, szeretett legyen bennünk együttérzés, segítsünk. És jó dolog segíteni, aki másnak segít, azt mondhatjuk, magának is segít, és tényleg, meg ha nekünk is segítenek, tudjuk, hogy milyen jó dolog ez. Egy párbeszédből fogok idézni, egy anya beszélget a gyermekével, és jóra tanítja őt. Az anya ezt mondja, ne feledd, mindig segíts másoknak. A gyermek, és akkor mit csinálnak a többiek? Az anya, segítenek másoknak. A gyermek, ez egy nagyon furcsa rendszer. Miért nem segítünk saját magunknak, ahelyett, hogy másokra bízzuk a dolgot, és mindent feleslegesen megbonyolítunk? Nem tudom, tapasztaltuk ezt már, hogy mi annyian próbáltunk segíteni, aztán, hogy mi lett belőle? Úgy megbonyolítottuk a dolgot, hogy aztán már bennünket is segíteni kellett. Tehát, ugye ez a magyar mondás, segíts magadon, és az Isten is megsegít. Ez úgy tűnik, hogy ez egy ilyen materialista, vagy nem Istenben hívő gondolat, mert mindig Istentől várjuk a segítséget. De ebben egy nagy igazság van. Ha nem tanulunk meg a saját magunk terhét hordozni, ami azt jelenti, hogy segíts magadon, te miért várod, hogy más hordozza a te terhedet? Nem hordozhatja, nem bírja el, nem tudja. Ha te viszed, hogy segítsen, egy ideig tud, de neked kell vinned. segíts magadon. Ez is a bölcsesség. De ha már segítettél magadon, akkor mondja neked Jézus, hogy hát együtt érezzél már te atyád fiával, aki ottan összedől melletted mindjárt. De akkor lesz, és erőd neki segítem. Egyébként összedől melletted a te atyád fia, de úgy megyek el mellette, hogy én is mindjárt összedőlök, úgyhogy ne haragudj, de én sem tudok neked segíteni. Mert nincs se erőm, se bölcsességem, se nem látom át a te problémádat. Hiába mondod el, ez nekem is sok, én is ezekkel küzdök, meghallgatlak, és ez is segítség. Hogy meghallgatjuk a másikat. Nincs ehhez bölcsességünk. Tehát akkor mit akar Isten nekünk adni, amikor a mennyek országát keressük? Te kin segítesz akkor, hogy te keresed a mennyek országát? Saját magadon. Ez nem önzés. Azt mondja Krisztus, magadon kezd. Nem kezdheted máson. Magaddal kezd el. És folytasd ezt mindvégig, nem szabad abba hagynod, és ilyen értelemben soha se élj másokért. Hát elveszíted önmagad. Nem arra az útra hív Jézus, hogy élj másokért, aztán veszítsd el önmagad, és ez a legszentebb dolog. Ez nem bölcsesség, hanem ebben gonoszság van. Te elveszíted önmagad, az kinek jó? Senkinek nem lesz jó. Bármilyen sok embernek is segítettél, az egy hamis dolog volt. Azt hitted, hogy te segíthetsz bárkin, és segítettél rajta. Egy ideig enyhülést hoztál neki, de ha ő nem tanulta meg megint, hogy magánon hogy lehet segíteni, te vitted neki a vizet, de nincsen vize, ahogy mondjuk, hogy előbb halászni tanulsz meg, ne halat vigyél neki, hanem tanítsd meg halászni, és akkor majd tud élni. És egymásra támaszkodó emberek végül elesnek, hogyha az egyik elesik, elesik a másik is. Hiába segítettem neked, de jó, hogy vihetlek, én elesnek, te is el fogsz esni. És Jézus így akar bennünket megmenteni attól, hogy ne egy tömeg elesésben vegyünk részt, a legjóhiszeműbb gondolatok közepette, hanem mindenki álljon a saját lábán, és jó értelemben, az Istentől kapott bölcsességével, és aztán lehet segíteni. Tehát ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved. És ha helyes a te szíved, és jó útra indultál el, akkor a kincsed is helyes lesz. És a mennyben lesz. A kettő együtt van. Vigyázz a szívedre. És te neked kell megvizsgálnod, hogy mi a szíved állapota, és mi a kincsed. És el kell döntened, hogy mi visz rosszra, a kincs vagy a szív. Neked kell látnod magadat. Féligasságok becsaphatnak. Nem lehet megtiltani a táncot, hogyha arra vágyik a te szíved, de nem kell, hogy a táncért élj. Élhetsz vele. De akár élhetsz neki is, és az lehet a fő dolog, amiért te élni fogsz. Miért ne? De egyszer valaki azt mondja, hogy te nem élhetsz a táncnak, mert Isten azt nem szeretné, mert az egy bűnös dolog. Honnan tudja ő, hogy az bűn? Senki nem mondta, de te elhitted, akkor félsz, és nem leszel táncos. És akkor viszont baj, mert Isten lehet, hogy azt mondta, menjél, táncoljál, ott is veled leszek. És bátran megy, és ér, és nem lesz boldogtalan. De ha azt mondja neki Isten is, hogy nem az a te utad, és a szíve ott marad Istennél, akkor tudja letenni. De erre nem tudja senki se automatikus választ megadni. És ezért nem okolhatunk másokat, és ez a végső nagy döbbenet, amikor másokat okolunk, mert te azt mondtad, mert te így, meg és akkor mások lesznek a bűnbakok. Mert én hagytam. Nem? Tehát senki nem mondta. Lehet, hogy jó szándék volt mindenhol. Még bennem is, hogy mások véleményét kövessem, és talán bölcsebbek, mint én, ugye ez óriási csapda. Egyrészt segítség, hogy legyünk alázatosak, de azt, amikor mindig azt mondod, hogy más biztos jobban tudja, mint én, azt hidd el, hogy nagy csapda. Hát ki tudja, ha nem te? Neked kell tudnod. Lehet, hogy más sok mindent tud, de hogy neked mi a jó, ez hatalmas illúzió, hogy majd ő megmondja. Ebből látszik, hogy egy bölcs ember soha nem mondja neked, hogy mindenképpen ezt kell tenned. Mert akkor ő onnantól kezdve nem bölcs, hanem becsap. Saját illúziójában van, hogy ő tudja, hogy neked mi lenne a jó. Ez egy illúzió. Ebben nincsen bölcsesség. Ezért Jézus is csak azt tudja nekünk mondani, hogy menjetek Istenhez. Eke szalvára veted a kezedet, és elindulsz. Ennél bölcsebb dolgot nem tehetsz, és mész. És közben mindent megtapasztalsz. Ne kérdezd meg előre Istent, hogy jó lesz-e vagy nem. Ez a jó út, vagy nem ez a jó út. Menj és kövesd. És mindent a maga idejében megtudsz. Csak figyelj. És akkor tiéd lesz a szíved. Jó értelemben, és tiéd lesz a kincsed. Mind a kettő az Istenben. De ha nem, elveszíted a kincsed, vagy elveszít a kincsed, és elveszíted a szívedet is. És mit adhat az ember önmagáért, a lelkéért, ha ott kárt van? Mivel pótolhatja azt? Semmivel. Ezért hív tehát bennünket Jézus erre az útra, úgymond a harmadik útra. Vagyis döntünk mellette, kilépve minden más döntésből, jó és rosszból, és majd ebből kiindulva a jó és a rossz is bennünket fog szolgálni. Mert látjuk, hogy enélkül nem lehet élni sajnos, hogy legyen jó és rossz. De benne másképpen élünk mégis. És akkor minden a javunkra válik. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Úton levő emberek vagyunk, Istenünk. Sok minden van mögöttünk, és sok minden most történik bennünk. Adj nekünk bölcsességet, hogy rád bízzuk a jövendőnket, és az életünket, most a szívünket, kincseinket, egész valunkat eléd hozzuk. Ez az az út, amelyre Jézus hív, amely időt ad a döntéshez, teret ad ahhoz, hogy meglássuk, hogy mi van bennünk, mit akartunk, mit akarunk, miért élünk és küzdünk, miért vagyunk fáradtak, mi az, ami éppen most fejeződik be az életünkben, mi az, ami most kezdődik. Adj ahhoz bölcsességet, Istenünk, hogy láthassuk azt, hogy van valami el nem múló, ami mindezek közben a jó és a rossz világában megtarthat bennünket. Ez a te bölcsességed, a te ismereted, a Szentnek ismerete, a bölcsesség forrása. Köszönjük, Istenünk, hogy te el tudod készíteni a mi utunkat, hogy a szívünk a helyén legyen, és meglegyenek a mi kincseink is, a mennyekben is, a földön is, és hogy boldog emberek legyünk. Köszönjük azt, hogy a boldogsághoz nem kell olyan sok dolog, mint amit mi gondolunk. Nem kell se ez, se az. Se valami ellen nem kell, hogy legyünk, se valami mellett nem kell, hogy legyünk. Mert a boldogság ezen túl van. Mert ez mind megoszt bennünket, azt érezzük, hogy van valamink, aztán azt is érezhetjük, hogy nincs. És azt hiszük, hogy abban van a mi boldogságunk, ami van. Vagy azt hiszük, hogy azért nincs boldogságunk, mert nincs valami. Mind a kettő megcsal bennünket. Így kérjük, hogy attól, hogy boldogok legyünk, tőled tanult bölcsesség által, ami mindennel tud élni, és mégsem ér semmivel, nem köti le magát, és tud elengedni is, de tud ölelni is. Így kérjük, hogy áld meg betegeinket, akik saját testükben érzik a szenvedést, gyógyítsd őket, adj türelmet, erőt és bölcsességet ehhez. Légy gyülekezetünkkel, mindazokkal, akik most itt vannak, hogy ne hiába való idő legyen az itt eltöltött idő. Őrizd a lelkünket, hogy velünk legyél a mindennapokban, és bölcs döntéseket tudjunk hozni. Először mindig melletted döntve, szabadon. Kérjük, hogy hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat, és áld meg a gyermekeket az iskolákban, akik rólad hallanak, áld meg a hitoktatást. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imáinkat. Amen. mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tegyük Istenünk áldását, mert ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Amen. Áldás békesség.